Üdvözlöm a kedves hallgatókat, a gyűjtő mai adásában Fertőszögi Péterrel beszélgetek, Péter a BÁV ZRT művészeti igazgatója. Az apropója beszélgetésünknek, hogy május 17-én lesz a BÁV szokásos tavaszi aukciója, a szokásos csodás felhozatallal különböző témákban, erről mindjárt beszélünk részletesebben, de a másik nagyon érdekes apropója beszélgetésünknek az az, hogy április 28-án a BÁV aukciós háza a Falkmiksa utcában, a Falkmiksa utca és a Szent István körút sarkán, amit azért úgy nagyjából szerintem mindenki ismer, megújult, és valami elképesztő modern árverési ház került a helyére, amit szerintem mindannyian itt a művészeti piac közelében tükönülve várunk. Nagyon sok fotót az interneten se lehet még róla találni. Mi volt az apropója ennek a megújulásnak, Péter?
Illetve a megújulást úgy fogalmaznám, hogy gyakorlatilag az aukciós házunk nem megújult, hanem áthelyeződött ide, hiszen itt a Falkmiksa utcában még soha nem volt a BÁV-nak. Ugye tradicionálisan a BÁV árverezőháza régi árverési csarnok épülete volt a Kinizsi utcában, és aztán a 2000-es évek elején került át a Bécsi utcába. És most a cég átalakításával, a műkereskedelem átalakításával, modernizációjával kapcsolatban úgy döntöttünk, hogy hát mi miért ne ott legyünk, ahol a többiek vannak, a Falkmiksa utcában, és amikor elhatároztuk, hogy a már 70 éve ott lévő zászlóshajónkat, műtárgalériánkat, a Szent István körúti műtárgalériát felújítjuk 25 év után újra, akkor úgy döntött a cég vezetése, hogy ide helyezzük át az aukciós házat, és úgy készítjük el a felújítást, hogy ez már egy aukciós ház funkciót betöltő épület legyen, és alkalmas legyen árverésekre is.
Egyébként kibővült az a területet, vett hozzá a BÁV még emeletet, vagy a korábbi területet újítottátok meg?
Nem, ugyanazt a területet használjuk, tehát nem bővült, úgyhogy ez az épület majd rendelkezik egy háttérintézménnyel, hogy bővüljenek a raktáraink, az előkészítő lehetőségek és egyebek, hanem inkább a meglévő területeket próbáltuk meg modernizálni, például úgy, hogy ahol nagy belmagasság volt, ott volt lehetőség a adott esetben új födémek beépítésére. Így lehetett kialakítani egy nagyon exkluzív műtárgybemutató termet beépített vitrinekkel, olyan megvilágítással. Így lehetett kialakítani egy valóban intim tárgyalásokra is alkalmas vezetői irodát, hiszen azért itt nem egy se kettő nagy értékű műalkotásról kell majd reményeink szerint a jövőben a beadókkal, a tulajdonosokkal ezt mit cserélni, illetve a leendő vevőkkel. Ezen kívül az első emeleti csarnok részt, amelynél ilyen félköríves bevágások voltak a mennyezetben, azt megszüntettük, és gyakorlatilag az egészet egy nagy bemutató csarnokká alakítottuk át. Ezt úgy kell elképzelni, hogy egy 7 méter x 26 méteres összefüggő terület. Ez egyrészt alkalmas önálló kiállítások számára is, tehát azért itt tervezzük azt, hogy az árverési kiállítások mellett, illetve a Normál Galériás működés és mellett önálló kiállításokat tudunk rendezni. Tehát mi is belépünk abba a körbe, amikor a művészettörténetet is szolgáljuk, és nem csak festészettel, hanem különböző műtárgyak kiállításával, vagy akár vegyes anyag bemutatásával bizonyos koncepciók szerint. Illetőleg, amikor úgy adódik a helyzet, ez a terület alkalmas arra, hogy egy 120 fő leültetésével árverést is tudjunk tartani. És hát a világ afelé megy, hogy egyre kisebb termek elegendőek, ugye az online egyre nagyobb térhódításával, a real-time közvetítéssel gyakorlatilag efelé megyünk. Úgyhogy többször kérdezték tőlem azt, hogy és itt fogjuk-e tartani az árveréseket? Erre most a válaszom az, hogy a művészeti árveréseket, tehát például a májusi művészeti árverést, és majd a decemberit is egyelőre még nem. Maradunk a MOM-nál, a MOM kupola terménél. Ott lesz május 16-án, 17-én, ott kerül kalapács alá ez az anyag is, de itt fogjuk mindig bemutatni. Ugyanakkor a különböző tematikus kiállításainkat, mint grafika, kortárs, esetleges óraaukció, azt mindenféleképpen már ebben az épületben szeretnénk megtartani. És hát lehet, hogy amikor saját aukciós motorral, real-time közvetítéssel tudjuk már csinálni, akkor a művészeti árveréseknek is elegendő lesz.
Ez egy érdekes dolog Magyarországon egyébként, mert ahogy mondod, ebbe az irányba megyünk, de a világ már rég ebben az irányban működött, tehát mondjuk Londonban vagy New Yorkban a nagy aukciós házak, a nagyon nagy aukciós házak, akik iszonyatos bevételt generálnak egy-egy árverés alkalmával, icipici termekben tartják az árveréseket, és túl sok vevő nincs ott, tehát a többség telefonon keresztül szokott árverezni, vagy pedig valamilyen képviselőn keresztül. Itt Magyarországon kialakult az, hogy egy nagy közönség vesz részt, mint egy ilyen színházi előadáson, aminek szerintem azért bizonyos értelemben, figyelembe véve a magyar műtárpiac történetét, ennek vannak előnyei, mert egyfajta figyelmet generál a piac felé, ami segítheti adott esetben később műtárgyak felbukkanását, hiszen itt van egy ilyen furcsa történet, hogy a rendszerváltás után ott rejtve maradtak ágynemű tartókba, szekrényekbe különböző képek, amikre az emberek azt se tudják, hogy micsoda tulajdonképpen, mert ez a téma annyira el volt ásva. És így egy kicsit ad ez a színházszerűség egyfajta ilyen PR addicionális értéket ez az egész értékesítési folyamathoz, ugyanakkor viszont konkrétan eladás abból nem származik adott esetben.
Ez egy érdekes dolog, nyilván az elmúlt 30 évben megváltozott az árverések világa, sok emberhez került közel, ehhez jók voltak a színháztermek, jók voltak a nagytermek, megvoltak hozzá azok a plusz dolgok, amelyek szebbé tették a kamarazene bevezetés, ugye konkurens aukciós házak ezt nagyon szépen csinálták. Most arra azonban úgy gondolom, hogy megérett Magyarországon is az, hogy visszaálljunk arra, hogy tényleg a nagy aukciós ház, a Christie's Sotheby, elég, hogyha említjük, hogy kis exkluzív termekben fogadják a közönséget, aki élőben akar licitálni, de mondom, most már minden árverésnek egyre erőteljesebb lába a telefon és az internet, és az internet egy saját csatornán, ahol közvetíteni is lehet. Úgyhogy én nem látom messzinek azt a pillanatot, amikor mi itt fogjuk tartani az árveréseinket, és ez azért az árverezőház szempontjából jelent egy olyan előnyt, és a műtárgybiztonság szempontjából, hogy nem kell szállítani a műtárgyakat, nem kell kitelepülni. Nyilván ezért is csinálják a nagyházak, hát hiszen ott hatalmas millió dolláros képeket kéne, tehát hatalmas értékeket kell szállítani, nem feltétlenül jó. És ez a show lassan átalakul, és lassan kikerül az online térbe. Egyébként mi is ezt tesszük, tehát hogyha fent az első emeleti csarnokban árverést rendezünk, azért úgy készítettük el a házat, hogy a teljes ház együttműködik hangosításban, tehát mindkét szintje az épületnek, és a földszinten a fogadó részben egy hatalmas 6 négyzetméteres LED fal kapott helyet, úgyhogy gyakorlatilag a Szent István körútról lehet látni az árveréseinket, és mi is arra gondoltunk, hogy fönt lehet licitálni, viszont az a közönség, aki magát a show-t akarja csak látni, az árverést akarja nézni, ugye például gondolok itt nálunk a becsüs hallgatókra, akik rendszeresen eljárnak, hát ha éppen nincs fönt hely, akkor viszont lentről kényelmesen tudják követni az árverést. És hogy befejezzem még az újdonságokat, ugye egy kifejezetten fontos újdonsága az épületnek, azon túl, hogy a BÁV aukciós háza olyan lesz, mint a BÁV, minden lesz benne. Egy kifejezetten jelentős újdonság, hogy eddig a Falkmisa utcában nem foglalkoztunk ékszerkereskedelemmel, illetve csak a szembelévő kis galériában. Most azonban az épületen belül kialakítottuk a cégcsoport legmodernebb ékszerszalonját, ékszergalériát, galériát a galériában, úgyhogy innentől kezdve ezt a lábunkat is, és ezt a nagyon-nagyon fontos lábunkat is, a márkás órákat és a legmodernebb, illetve a legdrágább ékszereinket, brilles ékszereinket itt fogjuk tudni értékesíteni. Tehát egy olyan komplex kínálatot tud nyújtani a BÁV nem csak az árverések kapcsán, hanem az árverések szünetében, vagy köztes idejében, galériás működésben is, ami tényleg a cég legjelentősebb műkincs műtárgyállományát tudja a közönség elé tárni.
Ha már óráknál, ékszereknél tartunk, akkor térjünk át az aukciós anyagra, mert hiszen ezzel kezdődik az első napon az aukció, ezzel a témával, ékszerekkel, órákkal. Szokás szerint a katalógusotokban csodaszépen van minden tálalva, az embernek csorog a nyála, vagy legalábbis az ember lányának, nekem biztosan. Eszméletlen értéki dolgok vannak, például van gyémánt gyűrű 20-valahány millióért, azt hiszem, ehhez tartozó csodaszép nyakék, szívecske, gyémánt, minden van rajta. 32 millió, mármint ezek mind ugye kikiáltási árak, és innen már csak felfelé van az út. Mesélj, mire érdemes figyelni ezen az aukción?
Hagyományosan a kétnapos árverésünk első napján kerülnek kalapács alá a márkás órák, az ékszerek és az ezüst műtárgyak, tehát egy nagyon erős napnak nézünk elébe, illetve mindkét nap esetében. Az órák között megtalálhatók azok a nagy svájci óramanufaktúrák különlegességei, amelyeket megszokhattak nálunk, de azon kívül például kalapács alá kerül most egy Patek Philippe gondoló arany zsebóra is 1,8 millió forintért, amely a legrégibb óránk lesz 1891-ben, amikor a gondolóval összeállt a Patek Philippe, ez volt, rögtön az első évben készítették ezt a kis csodát, de lesz hajóra is például az érdekességek kedvéért, és hát nyilván ott találhatók a nagy óramárkák. Az ékszer kollekció sláger darabja mindenféleképpen a már említett több mint 10 karát gyémántat magába foglaló, sárgás gyémántot magába foglaló szívalakú, csiszolású nyakék. 32 millió forintos kikiáltási árral indul. Soha ilyen nagy karát számú gyémánt Magyarországon nem került kalapács alá. Ugye egy fél évvel ezelőtt ezt el tudtam mondani egy gyűrű kapcsán, akkor az csak 8,3 karát volt, most sikerült überelnünk ezt, és eddig azzal a gyűrűvel tartottuk, vagy tartjuk a Magyarországon árverésen eladott legdrágább ékszer rekordját, a jutalékkal együtt 43 millió forintot fizettek ki érte. Most azért úgy gondoljuk, hogy ez a nyakék esélyes arra, hogy ezt az ékszer rekordot megdöntse, de emellett természetesen megtalálhatóak lesznek a nagy világmárkáknak a szép szettjei, kollekciói. Itt kiemelném a Chopardnak a Happy Diamonds nyakékét és fülbevalóját, ami ugye mozog együtt a viselőjével, tehát azért is hívják így, hogy Happy Diamonds, de a Bulgária, Cartier, a Tiffany, a Baracca és a többi nagy világmárka is szerepelni fog az árverésen. Az ezüst műtárgyanyagból pedig mindenféleképpen kiemelném az Eszterházy család, egykor az Eszterházy család tulajdonában lévő bécsi ampír boros kannát, amely szintén egy ilyen történelmi háttérrel rendelkező, kiemelkedő műtárgya lesz ennek a napnak.
Egyébként ezen gondolkoztam, miközben nézegettem a katalógust, ami tényleg egyszerűen lenyűgöző, hogy manapság vásárolnak ilyen ezüstnemüket az emberek? Szóval Magyarországon megmaradt ennek a kultúrája, mert külföldön abszolút, tehát Angliában, Franciaországban, ott mai napig abszolút ez egy ilyen fontos dolog, hogy a lakásokat vagy házakat gyönyörű tárgyakkal felszerelni, de itt Magyarországon van erre még igény?
Abszolút. Tehát a Magyarországon a műtárgypiac egyre inkább, és most itt a műtárgyakon a különböző ezüstnemüket, kerámiákat, egyebeket értem, egy nagyon nagy népszerűségnek örvend. Valószínűleg kisebb a gyűjtőköre, mint a festészetnek, hiszen talán az fogja át a legszélesebb gyűjtőkört, de mégis egy rendkívül szofisztikált gyűjtői társadalomról beszélünk, aki igényli a szép tárgyakat, és hát igen, mi elmondhatjuk, mivel ezzel piacvezetőként foglalkozunk, hogy az árveréseinken alig-alig marad olyan darab, amire nem érkezik licit, ami visszamaradna, szinte minden elkelt, tehát itt is én úgy gondolom, hogy az első nap, ahol a nemes fémek kerülnek kalapács alá, az megint hasonlóan sikeres lesz, mint a decemberi.
Térjünk át a festményekre. Melyik képeket emelnéd ki, ami vagy azért, mert neked nagyon tetszik, vagy azért, mert különlegesen értékes darabok?
A második napon pedig ugye a hagyományokhoz híven itt is a festmények, illetve a műtárgyak kerülnek kalapács alá, több mint 300 tétel. Festmények közül a 19. századot Ligeti Antalnak, vagy Pál Lászlónak egy-egy szép tájképe képviseli, a Pál László erdőbelső tábrázoló tájképe, maga 32 milliós kikiáltása. látogatási árával az egy legdrágább festmény lesz. 1871-ben festette a művész, és annak az angol gyűjtőnek a tulajdonában volt, aki Pál László első gyűjtője volt, tehát egy nagyon komoly története van az alkotásnak. Aztán nyilván következnek a modernizmus képviselői a 20. század elejének, Vasari Jánosnak egy kiemelkedő alkotása.
Fürdőzőnők, ugye?
Igen, a fürdőzőnők, a Batthyány Gyulának egy alexandriai utazás kapcsán emlékére készült nagyméretű női portréja, Egri József tájképe, amit ebből a csoportból kiemelnék, vagy Schönberger Armand Kmetti alkotásait, Gulácsi Lajos festményét tudnám megnevezni, ezek mind-mind az árverés kiemelkedő darabjai lesznek, illetve a Kárpátalján dolgozó erdélyi Bélának egy 20-as években készült rutén falut ábrázoló rendkívül modern, a zöld-vörös-lila komplementereivel készült képe, hát egy kicsit visszahozza azt a nyugodt és idilli békés világot, ami Kárpátalját jelképezte.
Most elveszett.
Igen, és természetesen a festmények között a 20. század második felének alkotása is megtalálhatók a nagymesterekkel, illetve a most klasszikus kortárs és kortárs sztárdarabokkal, Gyarmati Tihamér, Hence Tamás, Nádler István, Dein Pál alkotásait lehetne itt kiemelni, de sok más olyan érdekesség is van, például Porkoláb Sándornak pixelles 1981-ben, tehát még az MMS-ek előtt jóval készült alkotása, ami egy-egy ilyen felfedezését mutatja az adott korszaknak.
Egyébként nekem azt tűnt fel, hogy nagyon sok ilyen, és most nem feltétlenül a legdrágább képekre gondolok, de ilyen kis finom darab van. Tehát például a akciós katalógus elején van egy Deák Ébner Lajos kép, aminek az a címe, hogy Patak partján, és valami eszméletlen, kellemes. Jó, én legszívesebben mosrögtem, megvenném szépen, hazavinném,
és mutatja azt a naturalizmust, ami a magyar festészetnek egy kiemelkedő alkotójává tette Deák Ébnert. Hát őt is ki kéne emelni a 19. századi anyagból. Itt tényleg egy muzeális képről van szó, ugyanúgy, mint a Pál László esetében, de ahogy mondod, itt való arról van szó, hogy a festészeti anyagban például a címlapképünk is olyan, amely egy nem túl nagy nevű mesternek, a jelen műpiacon Halápi Jánosról van szó, aki azért a korszak egy meghatározó festője volt, és a Balaton festője az adott korban, egy olyan vitorlásokat ábrázoló modern képe, amelyet még akár az impresszionisták is megirigyelhetnek, tehát kifejezetten vannak az anyagban olyan alkotások, amelyek kevésbé nagy nevű mestereknek kiemelkedő mesterművei.
Van egy másik nagyon nagy kedvencem, Medvecki Jenő, első lépés. Ez is tündéri ez a kép, és még a milliót se éri el, aki kiáltására egyébként.
Reméljük, a leütési bőven el fogja érni, de nyilván igen, hozza azt a római iskolás 30-as évekbéli világot magával, a technikájával is, a világos tónusaival, ami Medvecki festészetét jellemezte.
De nem tudok betelni a dolgokkal, úgyhogy még egyet meg kell említenem, a Perlott képet, a Perlott Csaba Vilmos Csűrben című képe, ami hát egy ilyen nagyon különleges témát ábrázol, cigánytársaságot, ahogy ilyen nagyon lazán, kötetlenül beszélgetnek, elképesztő jó hangulata van ennek a képnek.
A magyar festészetnek van egy ilyen sajátosság, a Perlót, Koszta, Fényesadó, sorolhatnám a neveket, akik a korszak legmodernebb festői voltak, szemléletmódból, ábrázolásmódból, ellenben amit festettek, az főképpen az alföldi paraszti világhoz, hova tovább, ugye a cigányok tarka viseletéhez, egyébhez kapcsolódott. Tehát festészet technikailag a legprogresszívebb modernizmus volt, témáját tekintve azonban talán nem áll annyira közel a jelen közönséghez, mint az urbánus festészet.
Mindjárt vége itt a műsoridőnknek, térjünk még ki a végére az akcióknak, zsolnai tárgyak, ami mindig mindenkinek a kedvence.
Természetesen nagy csodák várhatók a műtárgyak világában, és egy gyönyörű zsolnai kollekció az, amivel ez az árveri, ennek az árverésnek a záró fejezete mutatja a báv erejét és a báv aukcióinak az erejét. Például egy olyan vázapár külön-külön érkeztek be, érdekes, tehát itt házasodnak össze az árverési katalógusba, amelynek a formatervét paradicsommadarakat ábrázol, és a formatervét Nikelszky Géza készítette, és valóban a Zsolnai manufaktúrának egy két kiemelkedő darabjáról van szó, de hát olyan különlegességekkel is szolgálhatunk, mint egy kiemelkedő jelentőségű fegyvergyűjtemény, amelyben például megtalálható, feltételezhetően Kmetti György honvéd tábornoknak a párbajpisztor párja is, amely most kerül kalapács alá 1,7 millió forintos kikiáltási állal. A fegyvergyűjtők számára igazi kuriózum lesz.
Hát köszönöm szépen Fertőszögi Péternek a beszélgetést, aki a BÁV művészeti igazgatója, BÁV ZRT művészeti igazgatója. A 79. művészeti aukció kapcsán beszélgettünk, ami 2022. május 17-én lesz, illetve annak kapcsán is, hogy csodás módon felújult a BÁV Szent István körúti üzlete, és átkerült oda tulajdonképpen a BÁV aukciós tevékenysége a Bécsi utcából. Úgyhogy hát köszönöm szépen a beszélgetést, Péter, sok sikert az aukcióhoz!
Köszönjük, én is köszönöm a beszélgetést.
A hallgatóknak pedig köszönöm szépen a figyelmet, a műsort vasárnap ugyanebben az időben, 15 óra 35 perckor ismételjük, a mikrofonnál pedig Gereben Kata volt.